Döntött a kúria, érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses rendelkezések Kásler Árpád devizahitele ügyében. Meghallgatták a parlamenti bizottságok az új kormány leendő minisztereit. Ezrek tüntettek a spanyol fővárosban a király lemondása után, az államforma megváltoztatását követelték. A híradót látják, jó estét kívánok! Érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses rendelkezések Kásler Árpád devizahitele ügyében. Ezt mondta ki ma délelőtt a kúria. Az ítélet azt jelenti, nem volt jogszerű az, hogy a bank mindig, vagyis folyósításkor és törlesztéskor is az adósnak kedvezőtlen árfolyamon számolta a devizahitel esetében. Szintén a kúriának kell eldöntenie, hogy a bank világosan és érthetően elmagyarázta-e szerződés kötéskor, hogy mit is jelent az árfolyamrés. A kúria várhatóan június 16-án hoz jogegységi döntést több devizahitellel kapcsolatos kérdésben.
Több mint 5 éve várta ezt a napot Kásler Árpád. Ő az a devizahiteles, aki pert indított bankja az OTP ellen, és a perből országos jelentőségű ügy lett. Kásler Árpád még 2008-ban egy gyulai ingatlanra vett fel jelzálog alapú devizahitelt. Azért indított pert, mert a bank eltérő árfolyamon számolt. A hitel folyósításakor a vételi, a törlesztéskor pedig az eladási árfolyamot használták, vagyis mindig azt, amelyik előnytelenebb volt az ügyfél számára. Az üggyel több hazai bíróság is foglalkozott, sőt még az Európai Bíróságot is megjárta. A végleges döntést kedden a kúria hozta meg.
Érvénytelenek
az árfolyamrésre vonatkozó pontok a hitelszerződésben, így döntött a kúria. Vagyis tisztességtelenül járt el az OTP Bank Kásler Árpáddal szemben. Mutatjuk, hogy mi is az az árfolyamrés. Az eladási és a vételi árfolyam között jelentős, akár 10 forint feletti különbség is lehet banktól függően. Az egyik kereskedelmi bankban kedden például majdnem 243 forint volt a svájci frank vételi árfolyama, és 256 forint az eladási. A két összeg közötti 13 forint különbség az árfolyamrés. Ha veszünk egy átlagosnak mondható 300 svájci frankos havi törlesztő részletet, akkor ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb árfolyamon számolva 72.900 forint a havi törlesztő részlet, míg a magasabb árfolyamon, amit a bankok is használtak, 76.800 forint. Ez 3.900 forintos különbség, ami éves szinten majdnem 50.000 forint. Egy devizahitel teljes futamideje alatt így több százezer forint többletköltséget jelenthet az árfolyamrés.
Tisztességtelen.
A kúria erre mondta azt, hogy tisztességtelen, legalábbis a Kásler OTP perben. Azt is kimondták, hogy a feleknek visszamenőleg is el kell számolniuk.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama lehet az egyetlen árfolyam, aminek a figyelembevételével az elszámolást ebben a jogviszonyban meg lehet tenni.
Kásler Árpád az ítélethirdetés után azt mondta, ez nem csak az ő ügye, ugyanis több százezer devizahitelessel történt meg ugyanaz, mint vele.
Ez az egész harc és áldozatvállalás azért volt, hogy a kifosztott embereknek megpróbáljuk visszaadni a hitét. És úgy gondolom, hogy ezzel az ítélettel ez valamilyen szinten sikerült.
Az OTP Bank közleményben reagált a kúria ítéletére. Azt írták, hogy elfogadják a döntést, de megjegyezték, szerintük ez csak erre az egy ügyre vonatkozik.
A témában ifjabb Lomnici Zoltán lesz a híradó után következő közbeszéd vendége. A kúria június 16-án jogegységi döntést hozhat több devizahitellel kapcsolatos kérdésben, jelentette be a kúria polgári kollégiumának vezetője. Velman György azt mondta, megvizsgálják, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés tisztességtelen-e a tekintetben, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, valamint a pénzintézet az árfolyamkockázattal kapcsolatos esetlegesen tévesen adott tájékoztatása miatt tisztességtelen-e a szerződés. A kúria vizsgálja továbbá, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás milyen körülmények között felel meg az átláthatóságnak, valamint azt is, hogy az árfolyamrés alkalmazása tisztességtelene. Velman György arra utalt, hogy a mai döntés komoly hatással lehet a későbbiekre.
Nyilvánvalóan, ha egy szaktanácsnak ez volt a álláspontja, akkor nagy valószínűséggel ez lesz a kollégium álláspontja, de ezt jogilag megjósolni nem lehet.
A Magyar Bankszövetség egyelőre hallgat a Kásler perben hozott döntés kapcsán. Sütő Ágnes, a Bankszövetség kommunikációs vezetője az MT-nek azt mondta, a június 16-án várható jogegységi döntés megszületéséig nem kívánnak nyilatkozni. Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A bemutatkozást követően a bizottság véleményéről írásban tájékoztatja az országgyűlést. A szakbizottságok eddig minden meghallgatott jelölt kinevezését támogatták. Orbán Viktor múlt csütörtökön nevezte meg miniszterjelöltjeit, akik pénteken tesznek esküt, június 15-éig pedig már az államtitkárok személye is kiderül.
Az egyik bizottsági ülésről ki a másikra be. Sezták Miklós fejlesztési miniszterjelölt szünet nélkül járta végig a meghallgatásokat.
Köszönöm a meghívást, kicsit nagyok neked, de már tényleg a harmadik meghallgatásommal.
Nem ő volt az egyetlen miniszterjelölt, aki egész nap az országgyűlési bizottságokban beszélt arról, hogy milyen tervei vannak a következő ciklusra. Varga Mihály másodszor kerülhet a Nemzetgazdasági Minisztérium élére. Azt mondta, célja, hogy tovább javuljon az ország versenyképessége.
Gazdasági miniszterként nyilván nem lehet más célom, hogy ezt a gazdasági növekedést stabillá és tartósá tegyük, úgy, hogy ez ne járjon persze az egyensúly felborulásával.
Az igazságügyi tárca várományosa új szereplő a kormány névsorban. Trócsányi László azt mondta, a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés biztosan maradni fog, a halálbüntetés bevezetésének viszont nincs realitása. Hozzátette, miniszterként is ugyanazt tekinti majd legfontosabb feladatának, mint korábban alkotmánybíróként.
Az általam vezetett tárca élen kíván járni abban, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek az alaptörvénynek megfelelőek.
Sezták Miklós fejlesztési miniszterjelölt arról beszélt, tárcája egyik legfontosabb feladata a hazai energiaellátás biztonságának erősítése, amire nem lát lehetőséget atomerőmű nélkül. Kiemelte még, hogy felelős vagyongazdálkodásra törekszik.
Én azt gondolom, hogy a vagyonpolitikát illetően egyetlen egy fontos mondat van, ami a Költségvetési Bizottság számára is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy amennyiben közvagyont értékesítünk, abból közvagyont teremtsünk.
Több meghallgatáson vett részt Navracsics Tibor, Balogh Zoltán és Semjén Zsolt is. A bizottságok valamennyi miniszterjelölt kinevezését támogatták. A miniszterelnök múlt héten nevezte meg kormánya tagjait, a 10 miniszterjelölt közül mindössze 2 nem voltak tagjai a második Orbán kormánynak. Semjén Zsolt a KDNP elnöke tárca nélküli miniszter lesz. Pintér Sándor lesz a belügyminiszter ugyanúgy, mint az első és második Orbán kormány idején. Balogh Zoltán marad az emberi erőforrások minisztere. A földművelésügyi tárcát Fazekas Sándor irányítja majd. Folytathatja a munkát Hende Csaba is a Honvédelmi Minisztérium élén. Trócsányi László Navracsics Tibort váltja a megújult formában működő igazságügyi minisztérium élén. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter lesz. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter marad. A kormány új tagja Sezták Miklós, aki Németh Lászlónét váltja a Nemzeti Fejlesztési Miniszteri Székben. Lázár János mostantól miniszterként irányítja a miniszterelnökséget, amit az elmúlt 2 évben államtitkárként vezetett. A kormány tagjai a tervek szerint június 6-án tehetnek esküt.
Az MSZP szerint Varga Mihály folytatni akarja a gyermekéhezést okozó jövedelempolitikát, és semmit sem tesz a forint árfolyamának erősítése érdekében. A párt ezért nem támogatta a nemzetgazdasági miniszterjelölt újbóli kinevezését. Ugyancsak nemmel szavazott Varga Mihály kinevezésére a Demokratikus Koalíció. A DK elutasítja Sezták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterré való kinevezését is. A gazdaságban bekövetkezett eredményeket veszélyeztetné, ha eltörölnék, illetve mérsékelnék a bankadót, illetve ha megszüntetnék a rezsicsökkentést. Ez állítja a Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottság most nyilvánosságra hozott országjelentésével kapcsolatban. A testület viszont éppen ezeket ajánlja a kormánynak. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a magyar gazdaság bővüléséhez az kell, hogy növekedjen a lakossági fogyasztás, ehhez pedig szükség van a rezsicsökkentés folytatására.
Anna most kapta ezt a zenélő biciklit. A szülők a rezsicsökkentések révén tudták előteremteni rá a pénzt.
Átnéztük a férjemmel a múlt évi számláinkat, és közel 30 ezer forintos megtakarításunk volt az elmúlt évben. Ennek azért is nagyon örülünk, mert a kicsire sokkal több mindent tudunk költeni, legyen az ruhanemű, vagy akár játék.
Az Európai Bizottság most azt javasolja Magyarországnak, hogy vizsgálja meg a rezsicsökkentés hatását. Brüsszelben ugyanis úgy látják, hogy emiatt romlott a szolgáltatók versenyképessége.
Alacsony az infláció, és jól teljesít a gazdaság. Ezeket az eredményeket kockáztatná, illetve rontaná le a rezsicsökkentés megszüntetése.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a rezsicsökkentések régen látott alacsony szintre vitték le az inflációt, emiatt nőtt a bérek és a nyugdíjak vásárlóértéke is. Ez pedig döntően járult hozzá ahhoz, hogy beindult a lakossági fogyasztás, ami nélkül nincs tartós gazdasági növekedés. Brüsszelben egyébként éppen ezt várják el tőlünk. A brüsszeli országjelentésben áll az is, hogy a kormánynak csökkentenie kellene a pénzintézetekre kivetett különadót, mert ez szerintük visszaveti a hitelezést. A szakértő szerint azonban azért kellett kivetni a különadót, mert a bankok bevételéket nem forgatták vissza a magyar gazdaságba, hanem a pénz jelentős részét külföldre vitték.
A bankadóval a gazdaság eredményei, illetve az infláció is kedvező mértékben változtak, hogyha megszüntetnék a bankadót, akkor a bankok a bevételeiket ismét nem Magyarországon költenék el, hanem külföldre vinnék, és megszűnne a növekedés, illetve az infláció is emelkedne.
Varga Mihály a parlamentben miniszterjelölti meghallgatása után azt mondta, nem készülnek a bankadó eltörlésére, illetve mérséklésére, mint ahogy kiállnak a rezsicsökkentés mellett is.
Hát miért változtatnánk azon a politikán, amit az emberek többsége támogatott? Az emberek támogatták azt, hogy Magyarországon csökkenjenek az energiárak, a rezsiköltségek kisebbek legyenek. A kormány most arra készül, hogy a gazdaság versenyképességének a javítása érdekében az ipar, a gazdaság számára is csökkenjenek ezek a költségek.
A kormány szerda estig jelezni fogja az Európai Bizottságnak, hogy több pontban nem ért egyet a testület értékelésével. A Nemzetgazdasági Tárca szerint a brüsszeli ajánlások nem veszik figyelembe a magyar gazdaságban bekövetkezett javulásokat. Így például az, hogy a GDP növekedése meghaladja a korábbi várakozásokat, a beruházások kiugró ütemben bővültek, és már tartósan több mint 4 millió ember dolgozik.
A nyugati integráció és a keleti nyitás együtt teheti sikeressé Magyarországot, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután fogadta Karim Maszimov kazah miniszterelnököt, és aláírták a két ország közötti stratégiai megállapodást. A magyar kormányfő szerint a világgazdasági helyzet változik, a régi receptek érvényüket veszítik, ezért újakra van szükség.
Magyarország a nyugati integrálódás munkáját elvégezte. Nyugati integráció és keleti nyitás együtt tehet bennünket sikeressé. És azért írtam az előbb alá ezt a megállapodást Kazahsztán miniszterelnökével, mert ez a megállapodás egy stratégiai együttműködésről szól. Kifejezi azt az eltökéltségünket, hogy keressük azokat a lehetőségeket, ahol az együttműködés mindkét ország előnyére válik.
Jogerőssé vált a májusi európai parlamenti választás eredménye, miután a kúria ma elutasította az egyetlen jogorvoslati kérelmet. A Nemzeti Választási Bizottság múlt pénteken állapította meg az EP választás eredményét. Akkor a határozat ellen a Seres Mária szövetségesei párt nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet. Most ezt utasították el, és vált így véglegessé az eredmény. Donyeck megyében folytatódik a terror ellenes művelet, amelyben eddig több mint 300 szakadár fegyveres halt meg, jelentette be a terror ellenes műveleti csoport szóvivője. Vladislav Szeleznyov közölte, ma egy ukrán katona meghalt és 13 megsebesült, amikor a Szlovjanszk felé tartó konvojukat megtámadták a szeparatisták. Közben Luhanszkban egész nap heves harcok zajlottak a kormányerők és a fegyveres szakadárok között, akiknek több őrhelyét és létesítményét is megsemmisítették. Az ukrán belügyminiszter arra kérte Luhanszk, Szlovjanszk, Donyeck és a környékbeli települések lakóit, hogy ne kockáztassák életüket és maradjanak otthon. Ukrán és helyi magyar újságírók szerveztek önkéntes véradást Ungváron. Az akció célja az volt, hogy segítsenek a keleti országrészben megsérült szakadárok vagy terroristák által megsebesített katonáknak, illetve civileknek. Az újságírók a véradással párhuzamosan élelmiszergyűjtésbe is kezdtek. Az ukrán főügyészség legfrissebb adatai szerint az Oroszországból és ezen belül Csecsenföldről beszivárgott gerilla harcosok már 181 embert öltek meg Donyeck és Luhanszk megyében, köztük 59 szerződéses katona vesztette életét. Jelenleg csak nem 300 sebesültet tartanak számon Kelet-Ukrajnában. Betiltaná a területi autonómia népszerűsítését Romániában egy román kormánypárti képviselő. A Bogdan Diákonu által a parlament elé terjesztett törvénytervezet börtönnel sújtaná azokat, akik gyűléseken, politikai vagy civil rendezvényeken a területi autonómiát hirdetik. A politikus azt mondja, a területi autonómia népszerűsítése Románia egységét veszélyezteti, ezt a veszélyt hárítaná el a tervezetével.
A székelyek meneteléséhez hasonló felvonulások nem kapnának többi engedélyt. Magyarázza Bogdan Diákonu képviselő, hogyan jár el a kormány, ha tervezetét elfogadja a parlament. De olyan zászlókat, jelképeket vagy feliratokat is tilos lesz kifüggeszteni, amelyek a területi autonómiát hirdetik. A benyújtott tervezet értelmében a törvényszegőket 1-5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák. Ez a törvénytervezet megpróbálja felkészíteni a román államot arra, hogy sikeresen kivédje a szeparatista mozgalmakat. Pontosabban az ukrán válságról beszélek, hisz a jelek arra mutatnak, hogy a szeparatista mozgalmak ki fognak terjedni egész Európára. Eddig a szélsőség ellen küzdött Európa, ezen túl a szakadárok ellen kell védekeznünk, mondja a szociáldemokrata politikus. Diákonu szerint az RMDS készülő autonómia törvénytervezete is Románia önállóságát veszélyezteti. Borbély László, az RMDS politikai alelnöke úgy véli, elfogadhatatlan a kormánypárti képviselő javaslata.
Figyelmeztettük a koalíciós kollégákat, hogy tovább nem fogjuk tűrni ezt. Tehát akkor is, hogyha a saját nevében adja be, és nem a pártja nevében, egyszerűen akkor, amikor van a koalíció, akkor figyelmeztessék, ha ezt folytatja ezt a tevékenységét, akkor vannak módozatok, hogy büntessék meg.
A magyar ellenes írásairól és törvényjavaslatairól ismert román képviselő legtöbb javaslatát elutasította a parlament. A szenátus eddig csak arra a tervezetére bólintott rá, amely megkönnyítené Tőkés László EP képviselő állami kitüntetésének visszavonását. Erről azonban még a képviselőháznak is szavaznia kell.
Főleg a romák hátrányos megkülönböztetése miatt bírálja Romániát ma közzétett jelentésében az Európa Tanács szakértői bizottsága. A dokumentum a romániai magyarságot is a sérülékeny közösségek között említi. A jelentés a Székelyföldet beolvasztó közigazgatási átszervezési tervekre és a székely zászló tiltása miatt felkérte a román hatóságokat, ne alkalmazzanak kettős mércét a nemzeti és regionális jelképek használatakor. Végleg elutasította a Verespataki aranybánya beruházást elősegítő törvénytervezetet a román parlament. A szenátus után ma a bukaresti képviselőház is elvetette a Ponta kormány tavaly szeptemberi kezdeményezését, amely a Verespataki ciános bánya beruházás elindítását hivatott segíteni. A jogszabály közhasznúvá nyilvánította volna az aranybánya projektet, hogy lehetővé tegye a szükséges területek kisajátítását. Tavaly hónapokig tüntettek a zöldek a romániai nagyvárosokban a cián technológia ellen. A döntés miatt a kanadai beruházó több milliárd dolláros kártérítési perrel fenyegeti Romániát. Szerbia és Montenegró európai integrációját, valamint Montenegró NATO-hoz való csatlakozásának felgyorsítását sürgették a közép-európai kezdeményezés konferenciáján a résztvevő országok. A külügyminiszterek támogatták azt is, hogy Albánia megkezdhesse uniós csatlakozási tárgyalásait. Az eseményen részt vett Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára is, aki szerint az Európai Unió egy nagyon sikeres békeprojekt, amelyet a balkáni országok felé is ki kell terjeszteni.
Folyamatos párbeszédben vagyunk Szerbiával, illetőleg a vajdasági magyarokkal is, hiszen számos kérdés őket is érinti. Ezen túlmenően pedig szakértővel is segítjük a szerbiai európai integrációs tárgyalásokat, ugyanúgy, mint ahogy Horvátország esetében ezt megtettük.
Spanyolország államformájának megváltoztatásáért tüntettek több ezren Madridban és Barcelonában, azt követően, hogy János Károly király bejelentette, lemond a trónról. A demonstrálók a köztársaság bevezetését, illetve az erről szóló népszavazás kiírását követelték.
A legjobbakat kívánom Spanyolországnak, amelynek egész életemet szenteltem, amelynek szolgálatába állítottam minden képességemet, lelkesedésemet és hitemet. Ezt mondta János Károly abban a Nemzethez intézett televíziós beszédében, amellyel a lemondását indokolta. Mint fogalmazott fia, Fülöp herceg készen áll az uralkodásra, és egy új korszakot nyit majd az ország történetében. Néhány órával a bejelentés után Madridot, később pedig több spanyolországi nagyvárost, köztük Barcelonát monarchia ellenes tüntetők lepték el. Fülöp, nem leszel király, ez olvasható az egyik transzparensen. A tüntetők azt mondták, a királyság elavult, és ideje, hogy az országnak megváltozzon az államformája. Azért vagyok itt, mert a köztársaság eszméjét támogatom. Fiatalok vagyunk, meg szeretnénk mutatni, hogy mi a kormányzás más típusát választjuk, a köztársaságot, mondja ez a férfi. A megmozdulás résztvevői népszavazás kiírását követelték. A király lemondása jó alkalom arra, hogy referendumon fejezzük ki véleményünket. Folytatódjon-e a monarchia, vagy legyen köztársaság? A kormánytól most lehetőséget kérünk, hogy demokratikus úton kinyilváníthassuk azt, amire gondolunk, véli ez a nő. A spanyol királyi család népszerűsége az utóbbi évtizedben jelentősen csökken. Még az ezredforduló táján egy felmérésben János Károly minden idők legnépszerűbb uralkodója volt. Az utóbbi években a súlyos gazdasági visszaesés következményeivel küszködő spanyolok bizalma megrendült benne. Szemére vetették fényűző életvitelét, nehezen átlátható vagyonát és politikai megnyilatkozásait. János Károly két nappal a spanyol államot vezető Franco tábornok halála után 1975. november 22-én lépett trónra. Történészek szerint elévülhetetlenül fontos szerepet játszott a diktatúrából a demokráciába való átmenet folyamatában.
A Magyar Dal napjához kapcsolódóan idén először rendezik meg a Magyar Népdal napját, szeptember 14-én Martonvásáron. A programok között szerepel majd az MTVA népzenei tehetségkutatója, a Fölszállott a páva gála műsora, valamint a Csík zenekar, illetve Pál István szalonna és bandájának koncertje is. A programokat a közmédia is közvetíti.
Már megbocsás, édes hazám a rossz szék.
Kacsó Hanga Borbála a 2014-es Fölszállott a páva tehetségkutató műsor díjazottjai között volt. Az énekes szólisták és énekegyüttesek közül a Szolnoki lány kapta a legtöbb pontot a zsűritől.
De én azért nem átom.
Ezt a dalt idén a Magyar Népdal napján adja majd elő. Szeptember 14-én Martonvásáron ugyanis ő is színpadra áll majd. A magyar népzene terjesztése szerinte a fiatalok körében is fontos.
Mert sokan nem ismerik, és akik szeretik, mind nagyon imádják, és úgy érzem, hogy eddig csak kimaradtak belőle, akik nem ismerik, és nekik is a sajátjukká kell váljon.
A Magyar Dal napját 2008 óta minden évben megrendezik. A program sorozaton eddig is szerepeltek olyan művészek, akik autentikus népzenét játszanak, vagy népzenei motivumokat építenek be muzsikájukba. Idén első alkalommal ők már külön rendezvényen mutatkoznak be, ez lesz a Magyar Népdal napja Martonvásáron. A Fölszállott a páva szerkesztője nagy sikernek tartja, hogy az MTVA sikeres tehetségkutató műsora is saját gála műsorával léphet fel, amit a közmédia is bemutat.
Annyira fölfigyeltek ránk, hogy meghívtak a Magyar Dal napjában, egy külön Magyar Népdal napjára, ami nagyon jelentősnek tartott. És ez valóban az MTVA-nak, vagy a közmédiának a idézelben a győzelme is, mert hisz itt kapott teret ez a műsorfolyam, és hát úgy tűnik, hogy a sikere az felhőtlen.
A szervezők szerint nem csak az a cél, hogy népszerűsítsék a népdalokat, hanem az is, hogy minél több néző érkezzen Budapestről is a vidéki helyszínre.
Szeretnénk őket kicsábítani a programjainkkal, a látnivalóval, egyáltalán turisztikai kirándulásnak is megfelelő lesz ez a szeptember 14-i nap.
A Magyar Népdal napján fellép még többek között a Punani Masszív, a Csík zenekar és a Budafolk Band is.
A híradó véget ért, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!